Nem azért hívott Dávid, hogy prédikáljak, de szeretnék három igét így bevezetésképpen elmondani, mert amit most fogok mondani a generációkról, és majd mielőtt belemegyünk az adatokba, meg a trendekbe, meg abba, hogy mi történik a generációkkal, azelőtt most ezt az előadást azzal a fókusszal szeretném elmondani, hogy hogyan lehet ebből missziót csinálni, és hogyan tudjuk az evangéliumot eljuttatni a kortársainkhoz ebben a nagyon zűrös, zavaros 21. században. Szóval három igét feldobnék, és három gondolatot, mielőtt a generációzunk. Az első a nagy misszióparancs, Máté evangéliumának a végéből. Ezt gyorsan felolvasom. Azt mondja Jézus, nekem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népet. Megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek a nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Én úgy tértem meg, hogy egy bibliatudós professzor lett a legelső barátom a megtérésem után, amikor 18-19 évesen megtértem, és 5 évig Bibliát olvastam, és Bibliát fordítottam, és egy bibliai lexikont készítettünk, utána mentem teológiára, és engem átmosott a görög eredeti, az Újszövetséggel kapcsolatban. És ezt az igeverset, amit most felolvastam, és amit mindannyian nagyon jól ismerünk, hogy ez a misszió parancs, hadd mondjam el úgy, ahogy a görög eredetibe le van írva. Ott van egy függő szerkezet ebben, és a magyar fordítások nem adják vissza azt, amit Jézus azt gondolom, hogy át akart adni a tanítványainak. Az eredeti fordítás szerint, a nagy misszióparancs úgy hangzik, most nem szó szerint fogom mondani, nagyjából amit Jézus elmondott, azt mondja Jézus a tanítványainak, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Ezt a hatalmat, amit az atya nekem adott, én most nektek átadom. És a függő szerkezetnek van egy átkötő szava a görögben, mindaddig, amíg azt teszitek, amit mondtam nektek, elmentek, hirdetitek az evangéliumot, tanítványokká teszitek az embereket, és megkeresztelitek őket az atyának, a fiúnak, a szentléleknek a nevében. Tehát a Jézus által az Istennek a minden hatalma, ami nekünk van adatva, az arra a célra adatott nekünk, hogy hirdessük az evangéliumot. És nem tudom, hogy az evangélikus egyházban mennyire van ismertsége egy Spurgeon nevezetű prédikátornak. Igen, Spurgeon. Szóval nekem ő nagyon nagy ilyen hithősöm volt. Rengeteg anyagát fordítottuk, szerkesztettük még nagyon sok évvel ezelőtt. És én nagyon irigykedtem mindig Spurgeonre. 30 évig prédikált egyetlen gyülekezetben, a tabernákulumban, hetente körülbelül 20-szor, és az egy 8000 tagú gyülekezet volt. És mindig csodálkoztam azon, hogy a 30. évfordulóján volt egy ünnepi istentisztelete, és hát bocsánat, hogy így mondom, volt képe azt mondani a szószékről, hogy hálát adok Istennek, hogy ebben a templomban az elmúlt 30 évben nem volt olyan istentisztelet, ahol ne tért volna meg legalább egy ember. Tehát ez valami döbbenet. És Spurgeon azt mondta, és ezt tanította tovább a prédikátoroknak, akiket képzett, hogy ha egy egyházban, egy gyülekezetben van minden, amit el tudunk képzelni, diakóniai szolgálat, árvaház, énekkar, bármi más, de a gyülekezet nem növekszik napról napra, hónapról hónapra, évről évre üdvözülőkkel, Krisztushoz megtért emberekkel, akkor az a gyülekezet nem az Isten munkatársa az emberek üdvösségre vezetésében, hanem a sátán munkatársa az emberek kározatba hagyásával. Na hát utálták ezért a Spurgeont rendesen, hogy ilyeneket mondogatott, de azt mondta, hogy van egy küldetésünk, és a küldetésünk az, hogy az örök élet evangéliumát tovább mondjuk. Ez az első gondolatom. Második gondolatom, Máté 16-18. Péter beszélget, megkérdezi Jézus a tanítványait, hogy kinek mondtok engem. Péter rögtön mondja a leckét, te vagy a Krisztus. És azt mondja, van egy nagyon-nagyon ismert igevers. Azt mondja Jézus Péternek, hogy te Péter vagy, én pedig ezen a kősziklán fogom fölépíteni az én egyházamat. És akkor bizonyára hallottak már erről a prédikációt, hogy van ez a Petra, a Petros szójáték a görögben, hogy nem a Péteren épül fel, hanem Krisztuson, aki a kőszikla, épül fel. De én a folytatást szeretném mondani. Úgy folytatja Jézus, hogy amikor fölépül az egyház ezen a kősziklán, a pokol kapui sem diadalmaskodnak rajta. És nekünk erről a kapuról valamiféle olyan kép él a fejünkben, hogy nem tud bejönni az ördög a gyülekezetbe, mert olyan erős kapuja van, hogy kint tartja a bűnt. Mikor azt jelenti ez az ige szakasz, hogy az evangéliumnak olyan ereje van, a Krisztus egyházának olyan ereje van, hogy széttöri a pokol kapuját, és bemegy oda, és egy pünkösdi prédikátor tartott egy ilyen evangélizációs beszédet erről az igeversről, azt mondta, hogy hát testvéreknek az a dolgunk, hogy kifosszuk a poklot. Bemenjünk, és kihozzuk onnan az ott lévőket. És nincs az a kapu a pokol ajtaján, ami ellen tudná állni a Krisztus hatalmának és az egyháznak. Ez egy ígéret. Tehát az első, amit mondtam, az a cél volt, van egy ígéretünk. És van egy eszköz. Az eszközhöz pedig az abcsából szeretném Pál apostolnak az Areopagoszi beszédét felemlegetni. Amikor kiáll és azt mondja, hogy a ti költőitek azt mondják, hogy nem egy testtől meg vértől származunk, és ott ülnek a görögök, és Pál apostol az első Korintus levélben beszél arról, hogy én zsidónak zsidó vagyok. Elmegyek egy zsidó zsinagógába, hozom a Tórát hónom alatt, és akkor óhéberül nyomhatjuk az Ószövetséget. Görög vagyok, akkor nem tudom, hogy nyilván nekünk nem dolgunk, hogy ismerjük. Pindarosznak hívták azt a görög költőt, akit Pál apostolot idézett az Areopágoszon. Olvastam egy kommentárban, hogy ráadásul ez a Pindarosz még homoszexuális is volt. És ez egy meleg görög költő. És Pál apostol azt mondja, hogy oké, őt ismeritek? Akkor induljunk el attól, amit ő írt, amit ti ismertek, ami a kultúrátok, amit ebből a világból ti jól ismertek, és én innen elindulva el fogom mondani nektek az evangéliumot. Hogy hogyan tudunk eljutni egy görög költőtől, voltak éppen ez a prédikációja Péternek az Areopágoszon. És azt mondja Péter, hogy oké, görögnek, viszont görög leszek. Akkor görög költőt fogok idézni. Én nagyon sokszor prédikáltam úgy, hogy ilyen hollywoodi filmekből vetítettem jeleneteket alapige helyett, és akkor az Arnold Schwarzeneggernek a Terminátorjától eljutottunk a Krisztus evangéliumáig. Mert ha mindenki Terminátort néz, meg Matrixot néz, mert görögök vannak a templomban, akkor a Schwarzeneggertől fogunk eljutni Krisztusig. És ez, amit most szeretnék mondani a generációkról, ez erről fog szólni. Tehát van három csoport, mondjuk most ezt nevezzük így, mert mutattam tegnap 7 generációt. Az első az a fiatalok lesz, akikről fogok beszélni, és ott az alfa meg az egy picit összevonom majd őket. És utána a férfiakról, és utána az idősekről. Ezek nem egy tiszta generációk, de azt gondolom három célcsoportunk van. Ez a három nagyon kritikus célcsoportja van most az egyháznak, akikkel az egyháznak ma dolga van, komoly dolga van. Mert azt látjuk, hogy nehezen tudjuk elérni, és nem értjük a fiatalok világát, és a gyerekeink maximum lekonfirmálnak, kikonfirmálnak, és utána elveszítjük őket, és a fiatalok ma máshol élik az életüket. Azt látjuk, hogy gond van a férfiakkal, és azt látjuk, hogy az egyház idősödik, és velük nem a gond van, hanem bennük egy óriási potenciál van, amiről megfeledkezett az egyház, és azt gondolom, hogy nem él az egyház azzal a potenciállal, ami ma az idős emberekben benne van, tehát ezért az idős missziónak az újragondolása lesz a harmadik téma. És akkor most generációkutató vagyok megint, úgyhogy jönnek az adatok, a trendek, meg a tények, és az abból jövő következtetések, és most szeretném lekötni ezt a gyülekezeti meg missziós lehetőségekre. Szóval először a gyerekekről meg a fiatalokról. Itt körülbelül a 20 év alattiakról fogok beszélni, és amit mutatok, azt azért mutatom, hogy szeretném, hogy megértsék az ő világukat. Hogy ők miért olyanok, amilyenek. Mi történik velük. Létezik ez a TEDes előadás. Ez egy platform a világban, ahol a legokosabb emberek 5-20 percben beszélnek a legokosabb dolgokról, és ezt a TED konferenciáknak hívják, van már Magyarországon is ez a TED konferencia formátum, és van magyar nyelvű, illetve nagyon sok le van feliratozva az interneten, meg lehet keresni. Többek közt ezt a TED konferenciát is meg lehet hallgatni, túlingerlési hatás, ez a címe, van hozzá magyar felirat. Egy jó, bő 10 éves neurológiai kutatásnak az összefoglalása egy 18 percben, amit a Dimitri Christakis és a csapata végzett el. És ennek a kutatásnak az volt a lényege, hogy azt vizsgálták meg nagyon hosszú távú utánkövetéses vizsgálatban, hogy mi történik azokkal a gyerekekkel, akik az első életük első három évébe képernyőt néznek, és meglehetősen intenzíven vagy rendszeresen sok képernyőidőik van. Ezt vizsgálták, megnézték, hogy mi történik az első három évben velük, és megnézték érettségig, 18 éves korukig, hogy hogy alakul az életük utána. Na most az első három év azért nagyon fontos, mert körülbelül három évbe telik a kisgyermek agyának az, hogy a központi idegrendszer felkészüljön az érzékszervek által bejövő ingereknek a feldolgozására. Tehát a központi idegrendszer az első három évben 15-szörös sebességgel fejlődik. A neuronoknak az osztódása, az új kapcsolatoknak, a szinapszisoknak a kialakulása, ez 15-szörös sebességgel történik az első három évben. És ennek az idegrendszeri robbanásnak az a célja, hogy a kisgyermek elkezd látni, hallani, tapintani, tapasztalni a környezetéből, és az agy megtanulja ezeket az ingereket feldolgozni. Na most mi történik akkor, hogyha az első három évben túl sok a képernyő? Legyen szó televízióról, tabletről, bármiről. A mai videóanyagokat úgy vágják meg, ez az iparági standard, hogy 3-11 másodpercenként vágások kellenek bele. Hogy pörögjön az információ, újból és újból új ingerek jöjjenek. Na most, hogyha 15-szeres sebességgel készül fel az idegrendszer arra, hogy milyen sebességgel kell ingereket neki feldolgozni, és nézi a képernyőt, akkor az agy, a kisgyereknek az agya azt tanulja meg, hogy pörög az információ, pörög az inger, állandóan valami új jelenet van, állandóan valami új hanghatás van, új kép van. És az agy elkezd erre kondicionálódni, hogy ilyen gyorsan fognak jönni majd az ingerek. És aztán, amikor nincs a képernyő előtt a gyerkőc, hanem a valóságban van, akkor rájön arra, hogy a valóság írtó lassú, és nagyon unalmas. A TikTok videóhoz képest. Meg a médiatartalmakhoz képest. És ennek a kutatásnak az lett a végeredménye, hogy minden egyes óra, amit az első három évben egy gyermek digitális hatások alatt tölt, 10%-kal növeli meg az esélyét annak, hogy 6 éves korára valamiféle kognitív diszfunkcionális zavara lesz. Tehát minden egyes óra az első három évben 10%-kal növeli az esélyét, hogy 6 évesen problémája lesz, mentális problémája, tanulási nehézsége, olvasási nehézsége, vagy bármilyen nehézsége lesz. A képernyő időt ezerféleképpen mérik. 2 éves kor alatt a 42 perc, az sok vagy kevés képernyőidő? Ez az álnaív kérdésem mindig. Ugye a soknak tűnik, majdnem egy óra. Az a szomorú, hogy az a 2017-es adat, 2024-ben Magyarországon 2 óra 28 perc a 2 éveseknek a képernyőideje. 2 és 6 éves kor között pedig az átlagos képernyőidő naponta 5-6 óra. 6 éves kor alatt. Úgy nőtt föl lassan 2 generáció, hogy az idegrendszerük arra van kondicionálva, úgy fejlődött ki az idegrendszeri hálózat bennük, hogy folyamatosan igényli az ingereket. És hogyha nem kapja meg, akkor majd elkezd unatkozni, figyelemzavara lesz, a figyelemzavarból magatartás zavar lesz, mert nem tud mit kezdeni, mert nem köti le az, amit tapasztal. A magatartási zavarból tanulási nehézség lesz, a tanulásiból beilleszkedő nehézség lesz, és a végén van egy kimutatható, nagyon hosszú távú romló életminőség. Ez van tulajdonképpen amögött, ami ma a fiatalokkal történik. Ez egy magyarországi adatsor. Azt mutatja, három éves gyerekeknek a szüleivel készítették el néhány évvel ezelőtt, hogy a gyerekük hány éves korban vált napi szinten képernyőfogyasztóvá. A kék színű sáv, négy eszközt néztek, az okostévét, a telefont, a táblagépet, meg a számítógépet. A kék színű sáv a nulladik életév. Tehát még nem töltötték be az első életévüket a gyerekek. 14%-uk már napi szinten tévézik, de 7%-uk számítógépezik, meg tabletezik. Nyilván oda teszi a szülő elé a képernyőt, hogy nézze. Nézze a mesét. Nulla évesen 7-14%. Első éves korukban ehhez hozzájön 30-40%, tehát már ott tartunk a 45-50-nél, második életévükben további 30-40%, és a harmadik életévüket mire betöltik, 92-97% a mai gyerekeknek masszívan képernyő használóvá vagy képernyő függővé válik. Ugye 2 évesen 5-6 óra a napi képernyő idejük. Fejlődik az életük, azzal, hogy ilyen korán a szemfejlődés eltorzul, aminek aztán megint egy csomó finom motorikus és kognitív problémája lesz, úgy nőnek föl a mai fiatalok, hogy az idegrendszerük túl van ingerelve. Erről szól ez a kifejezés, ez a túlingerlési hatás. Túlingerlődik, és ezért, mikor a Veszprémi Egyetemen tartottam egy előadást erről, egy srácot haza kellett vinnem, mert olyan hosszú ideig beszélgettünk utána ugye egy csoportban, hogy lekéste az összes buszát, és akkor én vittem haza. És mondja a srác, hogy egyetemista, és ő sorozat és játékfüggő. Ő tisztában van ezzel, hogy ő amint kilép az egyetemről, vagy Netflixezik, vagy HBO-t néz, vagy pedig játszik a számítógépes játékain, azért, mert ő unatkozik a valódi világban. És nincs mivel feltölteni a világát. Ez a világ átlag ideje, léteznek erre, több különböző honlap is létezik nemzetközileg, ami real-time-ban méri az emberiség képernyő idejét. Ez most a 2025 májusi adat. 6 óra 38 perc a napi képernyő időnk átlagosan, tehát az egész világnak a lakosságának. Tehát ez az átlag képernyőidő, 13-17 éveseknél a legmagasabb, ott 8 óra 30 perc a napi képernyőidő. Ugye rengeteg dologra szoktuk ma azt mondani, hogy azért nem csináljuk, mert nincs időnk, és akkor ott van a napi 6 óra, 6 és fél óra, amit képernyővel töltünk el. És nem tűnik föl, ez a trükk benne, hogy nem tűnik föl, amikor alkalom alatt rápillantunk a Facebookra. Amikor megcsörren, elővesszük, visszatesszük. Ezeket ilyen mikroképernyőidőknek nevezik, és a legtöbb, ez a 6 órának a legnagyobb része mikroképernyőidő. 170 és 600 alkalom naponta, amikor rápillantunk az adatok szerint a képernyőnkre. És lehet, hogy csak néhány másodperc az egész, és már tesszük el, de 5 percen belül megint ott van a kezünkben néhány másodpercig, és folyamatosan képernyő előtt vagyunk, amiből összeadódik rengeteg idő. Ennek az a következménye a fiataloknál, hogy a képernyőidő évente az több mint 2000 óra. Amit, hogyha összeadunk 18 éves koruktól, csak 6, és feltételezzük azt, hogy csak 6 évesen kapnak telefont a gyerekek, és ez mondjuk egy nagyon naiv feltételezés a mai világban, simán egy olyan 28 ezer órát töltenek el képernyő előtt. Van egy Európai Uniós kutatás, amelyik azt mutatta, hogy kifejezetten a videójátékokkal 6 és 21 éves koruk között a mai gyerekek 20 ezer órát játszanak. Ez csak a videójáték, a számítógépes játék. Tehát van egy ilyen 28 ezer, 20 ezer órás időmennyiség, ami a fiatal korukban digitálisan egy képernyő előtt történik, és ennek van egy csomó következménye. Ezekre a következmények, ja, csak az időt, hogy viszonyítani tudjunk. Egy könyvnek az elolvasása az átlagos magyar olvasási sebességgel 7 órába kerül. Egy táncot megtanulni a nullából 40 óra. Megtanulni egy hangszeren 250 óra. Megtanulni egy idegen nyelvet alapszinten 250 óra, komolyabb szinten 600 óra. 28 ezer órányi, vagy tehát 2400 órányi éves képernyőidejük van, gyakorlatilag 9 nyelvet megtanulhatnának évente. Évente csak a képernyőidőből. Ez a lényeg benne, hogy egy elképzelhetetlenül sok időmennyiség az, amit a mai fiatalok és gyerekek digitális hatások alatt töltenek, ami minden tekintetben eltér a valóságtól. Mi lesz ennek a következő? Akkor még egy kicsit, még ezt is betettem ide. Tehát, hogy lehessen viszonyítani a 28 ezer meg a 20 ezer órát, a teljes közoktatási időszak az első általános elsőtől az érettségig 15 ezer óra. Ennyit töltenek el iskolába. És ehhez képest 28-20 ezer órát töltenek el digitális eszközök előtt. Ez egy párhuzamos szocializáció. 3500 órába kerül egy felsőfokú diplomának a megszerzése. Közel ennyi évente a képernyőidő. Nyilván 6 évesen nem mennek még a gyerekek egyetemre, csak matek, ez az időmennyiség. És Van egy Malcolm Gladwell nevű amerikai szociálpszichológus, akitől származik a 10.000 órás szabálynak a törvénye. Az azt mondja, hogy bármivel fókuszáltan 10.000 órát foglalkozunk, ha bármibe beleölünk 10.000 órát, akkor a világ 10 legjobb szakemberek között leszünk abban a területben. És van egy generációnk, illetve kettő, amelyik 20.000 órát tölt képernyő előtt. És ez átalakítja a gondolkodásmódjukat, átalakítja azt, ahogyan reagálnak a világra, átalakítja az igényeiket, és természetesen, mivel ők a trendsetter generáció, a gazdaság, a társadalom, a média elkezdi ezt kiszolgálni. És innentől kezdve ez egy ördögi körré válik, hogy egyre inkább digitalizálódik a világunk. Ennek van néhány következménye. És ez mind fontos, hogy értsük azt, hogy mi történik a fiatalokkal, és mit kell nekünk erre válaszképpen mondanunk. Csak néhányat mutatok meg, mert hosszasan szoktam erről beszélni. Ezek csak ilyen példák. Ez egy vicces kép, amiből talán megemlíteném azt, hogy létezik egy olyan betegség, amit telefon nyaknak neveznek, ami egy nyakcsigolya deformáció, ami most nem abból fakad, amit itt mutat a kép, hogy pontosan így van a fejük, hanem abból, hogy a monitor előtt ülve, vagy a képernyő előtt ülve nem mozdul a nyakcsigolya órákon keresztül. Tehát nem az van, mint amikor jövünk, megyünk, fölállunk, ezt azt csinálunk, és akkor mozog minden testrészünk, hanem meretten egy helyre fókuszálunk órák hosszat. Ilyen nem volt az emberiség történelmében egyébként korábban. Ez a mai 12 éves gyerekeknél, 10-12 éves gyerekeknél most már 10 pár százalék, akinek ez a problémája van, amit a házi orvosok megmutatnak. Egy másik példa arra, hogy mi történik a gyerekeinkkel. Ez egy nagyon régi kutatási adat, amikor elemezték azt, hogy egy év alatt hány gyilkosságot lát valaki a médiában, képernyőn. És ez akkor volt 5000. Szerintem ma egy átlagos Marvel filmben van 5000 gyilkosság, amit ma néznek a fiatalok. Ez akkor egy éves adat volt. 5000 gyilkosság, aminek a 70%-a a filmekben, a számítógépes játékokban úgy zajlik, hogy valaki megöl valakit, és nincs semmiféle fájdalom benne, nincsen bűntudat benne, semmit nem jelent, hogy valaki megöl egy másik embert. 50%-ában nem okoz lelki problémát, nem is gondolkodik el rajta, és 40%-ban röhögnek. Vagy a jelenet közben is, vagy mi, akik nézzük, röhögünk, hogy közben meghal valaki. Mi ennek a következménye? Ez a leghíresebb neurológiai kísérlet ezzel kapcsolatban. Aminek az volt a lényege, hogy fogtak kettő csoportot, volt egy kontrollcsoport, ők nem játszottak belső nézetes lövöldözős videójátékokkal, a másik csoportnak meg napi egy órát kellett játszani ilyen lövöldözős játékokkal. És folyamatosan, naponként nézték azt, hogy leültették őket, és képeket, fotókat mutattak nekik balesetekről, meg háborús helyzetekről, ahol emberi, tehát halottak voltak. És azt nézték agyi képalkotó eszközzel, hogy reagál-e az agy a szörnyűségre. Fölül van a kontrollcsoport, és a kontrollcsoporton a narancssárga területek azok, amik reagáltak akkor, amikor ilyen szörnyűséget tartalmazó fotókat tettek eléjük, tehát volt agyi tevékenység, reakció. A különböző agyterületek, amik az empátiáért, a fájdalomért, a félelemért felelősek, azok úgy bekapcsoltak. A videójátékos csoportnál az első felvétel az a kísérlet előtt zajlott, amikor még nem játszottak, egy héttel később már gyakorlatilag nem volt a reakció az agyban. Mert hozzászokunk ahhoz, ami bennünket körbevesz, hozzászokunk a halálhoz, bármi máshoz, ennek aztán lesz egy olyan következménye, amit tapasztalhatom mai fiataloknál, hogy 15 percen mindenki bántalmazható, és bántják egymást. És trendsetter generáció, tehát lehet azt mondani, ez pont kezdhelyi iskola, úgyhogy nekünk ez ilyen háztáji dolog volt annak idején 2018-ban, és az elit, ez a kezdhelyi elit gimnázium volt, hogy a lányok összevertek egy másik lányt szünetbe, és nem ezért került be a médiába, mert hogy iskolai verekedés volt az osztályban szünetben, hanem azért, mert négyen az osztálytársak közül fölvették videóra, és föltöltötték a YouTube-ra. És nem arról volt szó, hogy megakadályozom, nem arról volt szó, hogy valamit teszek érte, hanem nevetünk rajta, és hírt csinálunk belőle, és poén az egész, mert már nincs reakció. Ott, ahol félelmet kellene érezni, ahol együttérzést kellene érezni, ahol felelősségtudatot kellene érezni, mert a Mert hogyha 20 ezer órán vagy 28 ezer órán keresztül folyamatosan pörgő ingerek érik az agyat, akkor az agya legsóherebb szervünk kikapcsolja azokat, ami már túl van terhelve, és már nem tud rá, nem fog beletenni energiát. Mit gondolnak, melyik a gyakoribb a mai világ? Ja, azt akartam bocsánat mondani. Szóval trendsetter generáció. És lehet azt mondani, hogy mit csinálnak ezek a keszthelyi gimnazisták a keszthelyi gimnáziumban. Hát ezek milyenek ezek a mai fiatalok. Tessék fölvenni bármelyik kommentmezőbe az interneten, hogy ott mi zajlik. Hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz emberek. Magyarország végletekig megosztott ország. Hogyan viszonyul az egyik párt a másik párthoz, meg a tagjaihoz. Csak amikor szóba jön ez beszélgetés szintjén. Mit gondolnak, melyik a gyakoribb ma? Az online bántalmazás, vagy az offline bántalmazás? Online, ugye? Mindenki ezt gondolja. Az adatok azt mutatják, hogy nem. De vajon miért nem? Most mutattam meg az előbb. Azért kapott az online bántalmazás csak 44%-ot, mert az, hogy a kommentmezőbe anyázunk, az, hogy kiposztoljuk a másiknak a szerencsétlenségét, az már nem bántalmazás kategória ma. Már nem üti meg azt a szintet, hogy az feltűnjön nekünk, hogy rosszak vagyunk egymáshoz, hogy bántjuk egymást. Viszont offline már 85%-ban bántjuk egymást. Tehát ebben ez a döbbenetes, hogy annyira hozzászokott az egész mai világ a fájdalom adásához, és ahhoz, amit tesz velünk, ez a végtelen mennyiségű inger és média hatás, hogy már nem veszük észre azt sem, hogy mikor bántjuk mi egymást. Viszont az az agresszió, meg az a problémahalmaz, amit ez generál, ez már 85%-ban kimegy a valóságba is. Régen, 10 évvel ezelőtt még a kommentmezőbe könnyű volt arcoskodni, mert legfeljebb visszakaptam egy ugyanolyan arcoskodó kommentet. Na de hát élőben, hogyha én elkezdek arcoskodni, pofán vernek, és az fájni fog. De most már 85%-ban pofán vernek. Ezt mutatják ezek magyarországi statisztikai adatok, a magyar középiskolákban készült, diákokkal készült kutatási adatok. Amikor az EU-s kutatás ment, és kijött ez a 20 ezer órányi videójátékos adat, akkor megkérdezték a kutatásban résztvevőket, hogy szerintük mi helyett játszanak ilyen sokat. És ez a saját bevallás és önbevallásos eredményeik voltak. Barátok helyett évente 150 órát videójátékoznak, tanulás helyett 400-at, sport helyett 250-et, család helyett 230-at, hobbi helyett közel 200-at. Van nekik hobbiuk, van nekik családjuk, csak 240-nel többet lehetnének, hogyha nem képernyőznének. És én mindig azt mondom a fiataloknak, hogy egyáltalán nincs azzal semmi baj, hogy képernyőznek. Nincs azzal semmi baj, hogy videójátékoznak, én játékfejlesztő vagyok, és játék kiadó cégem van, és tanítok arról, hogy a videójátékok milyen készségeket hogyan fejlesztenek. Csak nem 20 ezer órába. Játszanak 5 ezer órát. Már is felszabadul 15 ezer óra, és ez már is egy óriási mentális terhelés levéte az életükből. És egy ilyen egzisztenciális kitekintés ezzel kapcsolatban. A 2000-es évekig az egész nyugati kultúrában a tanultabbak a férfiak voltak. Ők voltak, akik hozzáfértek a felsőoktatáshoz, ők voltak, akiket a társadalom is nyomott előre. Ez elkezdett 2000-től kiegyenlítődni, és ez a 2024-es magyarországi felsőoktatási statisztika, gyakorlatilag a lányok kenterbe verik mindenhol a fiúkat. Ma már a lányok 60%-ának van diplomája, és a fiúknak csak a 40%-a. Ma az egyetemet elkezdő fiúk 25-30%-a nem fejezi be a felsőoktatási tanulmányait. És ennek sok oka van. Nem akarom azt sugallni, hogy ez is a képernyő miatt van, de a sok ok között egy vaskos szelet a képernyőzés és a digitális hatás, ami éri őket. Csak az én környezetemben van 4-5 olyan fiatal, akiket én ismerek, 20 évesek, és tudom, hogy az e-sport miatt, meg az állandó játék miatt hagyták abba az egyetemet, és nem diplomáztak le. És az utolsó dolog, amit következményként szeretnék megemlíteni, az, hogy mi emberek úgy vagyunk összerakva, fiziológiailag, amikor stresszes helyzetbe kerülünk, akkor az agyalapi mirigy nyom egy kapcsolót, és eláraszt bennünket 3 különböző stresszhormon. Az adrenalin, a noradrenalin és a kortizol. Az első kettő, az adrenalin felspanolja a szervezetet, hogyha jön a kardfogótig is, akkor gyorsan szaladjunk és mentsük az írhánkat. A kortizolnak az a szerepe, a stressz, ezt hívják stressz hormonnak, az a szerepe a stressz helyzetben, hogy lekapcsol minden biológiai funkciót, ami nem az élet megmentéséért fontos. Lekapcsolja az emésztőszerveket, lekapcsolja a nemi hormonokat, a növekedési hormont, a nemi funkciókat. De az ember úgy van megalkotva, hogy a stressz reakció, amikor hirtelen felborul a hormonháztartásunk, hogy mentsük az írhánkat, az természetes körülmények között 5-10 másodpercig tart. Tehát addig van egy ilyen hormonlöket a szervezetben, és utána visszaáll az egyensúly. Mert annyi idő elég, hogy vagy ellógok a kardfogó tigris elől, vagy meg ezt. Tehát ott nincs tovább ilyen fölösleges stressztermelés. Viszont amikor napi 6 órán keresztül 4 évesen ér bennünket, éri a gyerekeinket, a 3-5 másodpercenként megvágott skibidituálöt, meg az ilyen hasonló videók, ami egy ingerorgia gyakorlatilag, egy állandósú stressz helyzet lesz a szervezetükben. Folyamatosan termelődik a kortizol, és folyamatosan termelődnek a betegségek a szervezetükben, már gyerekkortól kezdve. Ezért van az, hogy például a vastagbélrák, a vastagbélrák, ami régen vezető halálok volt a 70 év fölöttieknél, az most vezető halálok a 30 éveseknél. És ennek rengeteg következménye van. A 20 000 óra, Tarianna Mária írt arról, hogy igazából azért sok, mert ennyi időt töltenek nem valami mással fiatalkorukban. Annyi mindent kipróbálhatnának, és helyette egy képernyőt néznek egy szobában. Ennek az a következménye, hogy kitolódik a felnőtté válás. Ami régen a 70-es években, mert vannak statisztikai adatok, a 70-es években a felnőttekkel 20-21 évesen megtörtént az első házasság, az első gyerekszületés, az a tavalyi adatok szerint a férfiaknál 37,5 év az első házasságkötés, a nőknél 34 év, és az első gyerek az 30,5 évesen születik. Minden tolódik előrefelé. Ma 27 évesen költöznek el otthon a gyerkőcök, otthonról, skandináv országban 21-22 évesen már lelépnek, és önállóak akarnak lenni, a saját életüket akarják élni. A 74%-uk, ha tehetné, el sem menne otthonról, mert nekik ez nagyon megfelel, hogy a mama hotelban laknak. És a kitolódott felnőtté válásban csak egy érdekes adat Japánból, a Japán mindig előrevetíti azt, ami a nyugati társadalomban történik. A japán 34 évnél fiatalabb, japán fiatalok 34 évnél fiatalabb fiatalok, na most ebbe belebonyolódtam, a 42-44%-a szűz még, 34 évesen Japánban. Nem akarnak szexelni. Mert a pornó az 5 másodperc alatt kockázat nélkül kielégülést tud adni. De hogy belemenjenek egy valódi párkapcsolatba, ahol visszautasíthatják őket, megsérülhetnek, nem merik megtenni.